Mennyei Atyánk, hálát adunk neked húsvét csodájáért, a te feltámadásodért, Úr Jézus Krisztus. És arra kérünk most, hogy ha mi is eljöttünk ide a te házadba hallgatni a te igédet, részeltess bennünket is hasonló csodában, mint az első tanítványaidat. Köszönjük neked, hogy hit által ugyanúgy találkozhatunk, megragadhatunk téged ma is, ahogy a nők tették, és láthattak, és tapinthattak fizikai szemeikkel, kezeikkel. Légy így, kérünk közöttünk, és áld meg Isten tiszteltünket, húsvétunkat, Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten igéjét és a húsvéti történetet Máté evangéliumából olvasom a 28. fejezet első 10 verséből. A szombat utáni nap volt a hét első napja. Ennek a hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Ekkor erős földrengés támadt, mert az örökkévaló angyala leszállt a mennyből, elhengerítette a követ a sír bejárata elől, és ráült. Az angyal úgy fény lett, mint a villámlás, és a ruhája hófehér volt. Akik a sírt őrizték, annyira megijedtek tőle, hogy reszkedtek a félelemtől, és olyanok lettek, mint a halottak. Az angyal megszólította az asszonyokat. Ti ne féljetek, tudom, hogy a keresztre feszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt a halálból, ahogyan azt előre megmondta. Gyertek csak, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Azután siessetek a tanítványaihoz, és mondjátok meg nekik, Jézus feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott majd meg fogjátok látni őt. Ezt az üzenetet hoztam nektek. Erre az asszonyok ijedten, de nagy örömmel elsiettek a sírtól, hogy hírt vigyenek a tanítványoknak. Útközben hirtelen maga Jézus állt meg előttük, és köszöntötte őket. Békesség! Az asszonyok leborultak a lába előtt, és imádták őt. Jézus ekkor ezt mondta, ne féljetek, menjetek, mondjátok meg a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, ott majd meglátnak engem. Kedves testvérek, néhány szakirodalom, amely az ige hirdetésről szól, azt mondja, az ige hirdetőnek így az egész prédikáció elején van 20-30 másodperce, amíg a hallgatók figyelme talán bele van, és utána elveszíti azt. És hogyha ez valóban így van, igyekszek gyorsan mondani valamit, amit legalább magatokkal vihettek, ha nem is tudtok végig figyelni. Húsvéti történet, ugye az angyalok azt mondják, nincs itt. Érdekes, hogy arra számítottak az asszonyok, hogy legalább a sírban majd megtalálják Jézust, ha már elvették tőlük, ha már keresztre feszítették, de ő már nem volt ott. Nem tudom, mi lehetett a szívükben, mi rosszabb történhet a gyászunknál, hogy Jézus nincs velünk. Talán ez, hogy még a sírban sem találjuk, ahova ki tudnánk menni hozzá. De aztán hozzátették az angyalok, azért nincs itt, mert feltámadt. És ez valami olyasmiről beszél nekünk, testvérek, hogyha Isten el is vesz tőlünk valamit, elvesz egy jó dolgot, akkor nagyon gyakran azért teszi, mert megnöveli az ő kegyelmét, és valami végtelenül jobbat akar adni nekünk. Ha belegondolunk ezeknek az asszonyoknak a történetében, vajon Mária, amikor elindul a két Mária sírhoz, azt gondolta, hogy jó lesz megtalálni az Úrnak a holttestét a sírban? Erre számítottak. Aztán, amikor odaérnek, és azt mondja az angyal, nincs itt, akkor nem az jutott eszükbe, hogy az Úr még ezt is elvette tőlünk? De azzal, hogy a Krisztus feltámadt, és most angyaloktól hallanak róla, aztán a hazafelé vezető úton személyesen találkoznak a feltámadt Jézussal, vajon nem végtelenül jobb dolog-e, mintha megtalálták volna őt a sírban, ahogyan eredetileg indultak? Vajon nem inkább ezt választották volna ők maguk is inkább, amikor a sírhoz indultak? Hogy ne a sírban keressétek őt, hanem majd találkoztok vele feltámadottként az úton. De ez minden bizonnyal meg sem fordul a fejükben. És kedves testvér, hogyha elveszítettél valamit az utolsó időben, ami neked nagyon kedves volt, hogy a szívednek nagyon kedves. Biztos vagyok benne, meg fogod látni, hogy jó oka volt ennek. Az Úr meg fogja ezt mutatni, mert sohasem vesz úgy el az Úr az ő szeretetjeitől ezüstöt, hogy ne adna a helyébe aztán egy pár nappal később aranyat. Csak tedd a kezébe, csak engedd át neki azt, amit elvett tőled, ne sírj érte, ne gyászolt, hanem várd azt, hogyan támasztja fel Jézus azt a dolgot, amit elvett tőled. Jézusnak meg kellett halnia, és nem lehetett ott a sírban ahhoz, hogy mint feltámadott Úrral találkozzanak a tanítványai vele. Ha semmi más nem jegyeztek meg a mai üzenetből, alkalomból, arra kérlek, ezt vigyétek magatokkal, hogy ha valamit elvesz az Úr azoktól, akiket szeret, azt azért teszi, mert valami sokkal többet, jobbat, nagyobb kegyelmet akar adni nektek. Kedves testvérek, nem látta senki magát a feltámadást. És a Bibliában úgy olvassuk, és azt látjuk, hogy a legtöbb csodája Istennek, Jézusnak is úgymond takarásban történik. Nem azért, amiért a bűvész mutatványok, mert ott van a csalás mindig, ahol eltakarják a szemünk elől, de valahogy mindig azt látjuk, hogy egyik pillanatban még a probléma van, aztán a másik pillanatban nem tudjuk, hogy hogyan, de megtörténik a csoda. A feltámadást sem látta senki a saját szemével, de bizonyítéka van. Nem látta senki a világ teremtését a saját szemével, de bizonyítéka van, hogy itt van körülöttünk, abban élünk, abban mozgunk, egy gyönyörűen teremtett világban. És nem látta senki, hogy hogyan támad fel Jézus, de angyalok beszéltek róla, a tanítványok maguk találkoztak vele, és nem is pont az a pár másodperc vagy pillanat a fontos és szükséges, hogyan támad fel, hanem maga a tény és annak a bizonyítéka, hogy igenis ő feltámadt és él. Mai történetünkben látjuk először is a feltámadásnak az első tanúit. Azt olvastam a történetben, hogy ezek az asszonyok elindultak hajnalán, hogy megnézzék a sírt. Vajon mit akartak ott megnézni? Ugye ma, amikor egy temetés után még visszamegyünk a szerettünknek a sírjához, talán meg akarjuk nézni, kik hoztak oda koszorút, elolvassuk a szalagokat, és úgy magunkban elkönyveljük, hogy na hát akkor kinek kell majd viszonoznunk ezt a szívességét. Talán ma ezért megyünk oda. Vagy már leszedni az elszáradt koszorúkat. De miért mentek az asszonyok egy olyan kősírhoz, ami bele volt vájva egy sziklába, elé volt hengerítve egy nagy kő, és egy másik evangélium azt mondja, még azon is tanakodtak, hogy fogják azt elvenni onnan. Még be sem tudnak menni. Mert azt mondják egy másik helyen, hogy azért jönnek az asszonyok, hogy az akkori kor szokása szerint illatszerekkel, tartósító szerekkel megkenjék az elhunytnak a testét. De hogy, ha be sem tudnak oda menni? Minek mentek oda, hogy megnézzék a sírt? Szemlélődni? Bámulni azt? Vagy megfigyelni valamit? Talán azért mentek, hogy gyászolják el Jézust, akihez olyan nagy reményeket fűztek, hogy kicsit átgondolják azt, hogy mi történt eddig az ő életükben, miket tett velük Jézus, és valahogy el tudják magukban varni a szálakat. Mert nekünk ezért van szükségünk a gyászra, hogy valahogy egy nyugvó pontra jussunk, és tudjuk azt, hogy innentől másképp kell tovább mennünk. Le kell zárni magunkban egy szakaszt, el kell búcsúznunk a szerettünktől, el kell engedni őt. De miért mennek oda az asszonyok a sírhoz? Minden bizonnyal ők egy halotthoz jönnek. Mondom még egyszer, egy másik evangélium szerint azért, hogy megkenjék Jézus testét. De ki megy oda? Magdalai Mária, meg egy másik Mária. Az evangélium vége felé olvasunk egy történetet, amikor ez a Magdalai Mária egy óriási értékű illatszert önt Jézus fejére, lábaira. Olyan nagy értékűt, hogy Júdás maga, az egyik tanítvány is megbotránkozik azon, hogy micsoda pazarlás ez. Hát eladtuk volna, és annyi pénzünk lehetett volna, hogy tudtunk volna segíteni vele a szegényeknek. És akkor Jézus mondott egy érdekes mondatot, hagyjátok, mert ez az asszony tudja, mit csinál. Egy profétikus cselekedet, azt mondja Jézus, ő már előre megkente a testemet a temetésemre. Jól lehet, Mária nem tudta, hogy amikor Jézus valóban halott lesz, már nem lesz erre módja és ideje. De megtette ezt előre. Öntudatlanul is. És nem jut eszébe ennek az asszonynak, hogy én már megkentem Jézusnak a testét. Ebben a pillanatban, amikor odaérnek a sírhoz, nem volt számukra más, nem volt nekik más, csak a tények, hogy ott az üres sír, nincs ott a holttest, akihez jönnek, és az angyal ígérete, hogy Jézus feltámadt, azért nincs itt. Esetleg eszükbe juthatott, hogy Jézus beszélt erről nekünk korábban, egy harmadik napon feltámadt. De nincs nekik semmi más bizonyítékuk ebben a pillanatban, és mégis ők voltak a feltámadás tanúi. Egy pillantást vessünk továbbá a feltámadás eseményeire is. Azt olvassuk itt a mai történetünkben, hogy egy nagy földrengés is támadt, amikor az angyal leszállt és elhengerítette a követ. Ha ismeritek a Szentírást, akkor tudhatjátok azt, hogy Jézus halálakor is egy óriási földrengés volt, akkor, ahogy ott is felnyíltak a sírok, akkor, ahogy a templom kárpitja is ketté szakadt, és elmozdultak a kövek. És íme most földrengés van Jézus feltámadásakor is. Tudjátok, ezekből egészen bizonyosak kell, hogy legyünk benne, hogy a halál sokkal több, mint amit mi innen, erről az oldalról látunk, vagy mint amit ebből gondolunk, vagy értünk belőle. A földrengésnek van egy olyan tudományos magyarázata, hogy ilyenkor állítólag kő, lemezek mozdulnak el, ütköznek egymásnak, gyűrődnek. Valami történik ott a mélyben, amit mi nem tudunk megfigyelni, de érezzük itt fönt a hatását, amikor remeg alattunk a föld. De ami pont akkor történik, amikor Jézus azt mondja, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Ami pont akkor történik, amikor Jézus kiszáll a sírból? Mi történhetett ott a láthatatlanban? Szerintem elképesztő dolgok az, hogy az Isten fia betör a halálba, és kitör onnan. Ilyet a világ még nem látott, ilyet a világ még nem tapasztalt. Érdekes, hogy pont akkor történik, de óriási jelentőségű szellemi dolog ez, amikor az Isten fia bemegy a halálba, és kijön onnan, még a föld is megremeg tőle. Gondolkoztam azon, hogy mi lehet a nagyobb csoda. Az, hogy az Isten, aki az élet forrása, aki visszafordította a betegségeket, a gyógyíthatatlan betegségeket, aki még a halottat is feltámasztotta, aki, ha így fogalmazom, bár ez így a Bibliában nincs leírva, ha valahova oda lép a száraz földre, virág terem a láb nyomába. És nem úgy, mint az ember, hogy agyontapos egy virágot, és kipusztítjuk, ahova oda lépünk. Az Isten láb nyomában életterem. Ő maga az élet forrása. Vajon nem csoda az, hogy ez a valaki meghal, és el tudják venni az életét? Ezt ahhoz tudom hasonlítani, mintha egyszer csak a föld valahogy magába tudná szívni a tengert. Hogy, amikor a 70%-a, vagy talán még több is a földnek tenger borítja? Mi szívná magába? Hát a víz az Úr. Hogy szívta magába a halál? Hogy nyomta el az élet forrását? Ez-e a nagyobb csoda, hogy az Isten, aki életet ad, aki maga az élet, meghal, földrengés támad, amikor ez az élet lemegy a halálba. Vagy az, amikor a meghalt Isten kikel a sírból, és föltámad a halálból, és visszajön onnan, úgy, hogy többé nem tarthatja fogva a halál. Mi a nagyobb csoda? Mind a kettőt földrengés jelzi. És bizonyos, hogy ennek valami olyan óriási szellemi jelentősége van, hogy erre a fizikai világ is reagálni kellett. Mind amikor meghal Jézus, mind amikor feltámad. A földrengés mellett látjuk a kő elhengerítését, azt mondja itt az evangélium, hogy ezt az angyalok tették. Nem azért, mert Jézus ilyenkor jött ki a sírból, na végre valaki kiengedett. Azért hengerítették el a követ, hogy az odaérkező asszonyok lássák a jelenségeknek az okát. Miért a feltámadás, vagy miért ez a földrengés? Miért mondják az angyalok, hogy nincs itt feltámadt? Legalább annyit lássanak, hogy tényleg üres a sír. Nekik volt arra szükségük, hogy benézzenek, hogy bizonyítékát nyerjék ennek. Aztán Jézussal itt még nem találkoznak, nekik kell összerakni ezeket a dolgokat. Földrengés van, hogy a sír üres, hogy az angyalok arról beszélnek, hogy Jézus feltámadt, esetleg eszükbe jut, hogy Jézus is erről beszélt, össze kell rakniuk nekik hittel. Akkor szerintetek mi történt? És testvérek, ugyanez a kihívás ma is számunkra. Nekünk is magunknak kell összerakni a dolgokat. Lehet nem azért jöttél ide, te sem ma az Isten tiszteletre, mert a feltámadott Jézussal akarsz találkozni. Lehet, hogy te is egy ünnepet ülni jöttél. Lehet, hogy azért, mert az úrvacsorát szeretnéd felvenni. De micsoda csoda lenne, hogyha ezeken keresztül, vagy ezeken át valóban a feltámadott Jézussal találkoznál te is ma. Úgy, ahogy az asszonyok. És az a meglepetés érne, hogy sokkal többet kaptál, mint amire számítottál, mint amiért jöttél. De ez a kihívás előttünk van, hogy rakd össze magadnak, hogy mi történhetett Húsvét hajnalán. Amikor egy angyal megjelenik a földön, akkor biztosan azért történik, mert a mennyben is egy nagy jelentésű esemény történt. Mikor Jézus megszületik, angyalok hirdetik. Amikor Jézus feltámad, újra megjelennek az angyalok és hirdetik. Közte hol jelent meg angyal? Sehol. Amikor Jézus itt volt a földön, minden mondjuk így a természetes rendjében ment. De amikor feltámad az Úr, az egy mennyben is óriási jelentőségű esemény. Gondolkoztam azon, mennyivel lenne több és jobb, ha a mai Isten tiszteletet nem én, hanem egy valóságos angyal tartaná. És egy angyal mondaná nektek ugyanazt, amit elmondott ott, amit felolvastam a Bibliából. Lenne több jelentősége. Aztán észrevehetjük, hogy milyen hatása volt az őrökre, azokra a katonákra, akik azért voltak a sírhoz kirendelve, hogy őrizzék a sírt, nehogy valaki ellopja Jézus testét. Mert még ezt is feltételezték. Ugye megjelenik ez az angyal, és azt olvassuk, hogy akik a sírt őrizték, annyira megijedtek tőle, hogy reszkedtek a félelemtől, és olyanok lettek, mint a halottak. Az őrökre az angyalnak a jelenléte, a hatása, egy olyan leírással találkozunk, hogy gyakorlatilag holtra váltak. Megrémültek, megrettentek, nem tudtak mit csinálni. És valószínűleg a hitetlenek figyelmét egy angyal ma is elterelné. Talán a félelmetes megjelenése miatt, talán a dörgő hangja miatt, talán egy olyan szentség és tekintély lengné őt körül, amitől valóban hitetlenként csak a földre esnénk, és szinte holtra válnánk. Minden bizonnyal Isten azért választja azt, hogy ne angyalok hirdessék az evangéliumot, hanem ugyanolyan bűnös ember, mint amilyenek ti is vagytok, én is vagyok, hogy lássuk azt, hogy mire képes Isten, és hogy bennünket akar megszólítani és megmenteni. Eszembe jutott, hogy néha lehetett látni, hogy most ugye a háborúzó ukrán katonák itt-ott nyilatkoznak, és előfordul olyan nyilatkozat, vagy láttam ilyen helyzeteket, hogy nem tudom, ülnek a tankon, vagy egy ház előtt, szívják a kis cigarettáikat, vagy támaszkodnak a fegyverükre, és tőlük pár 10-100 méterre robbanás történik. És azt nézem, hogy hogy tud rezzenéstelenül tovább nézni a kamerába és nyilatkozni. Én mögöttem robbanna így valami pár méterre, én bizonyára menekülnék, oda néznék, félnék, nem tudnám hova legyek, mit csinálja. De szemmel láthatólag ezek már hozzá vannak ehhez szokva. És azt látom itt az igében is, hogy akik látták az Istent, akik vele együtt jártak Jézussal, azokat az angyalok jelenléte nem taglózza le. A Máriára és a másik Máriára nincs ilyen hatása az angyaloknak, mint az őrökre volt, akik a földre estek félholtan. Hisz ők annál nagyobban Jézus Krisztussal jártak, őt keresik. És minden bizonnyal komoly lecke ez a hitetlen ember számára, hogy még egy angyal előtt sem lesz képes megállni, ha nem adja az életét az Úr kezébe, ha nem lesz Jézus Krisztus követője és megváltott gyermeke. Nyilvánvalóan sok angyal volt mindenütt a sír körül ebben az időben, és ott a környékén, és akik Krisztust kísérték, és örvendeztek, és újongtak azon, amit Isten tett, és ezért lépten nyomon angyalokba botlanak az első tanítványok is. De ezek az angyalok az asszonyoknak azt mondta, ti ne féljetek. Az őröknek nem mondtak ilyet. Ti nyugodtan váljatok holtra, mert ti a Krisztust őrzitek. Ti nem akartátok, hogy feltámadjon. De ti, asszonyok, ti tanítványai, ti ne féljetek. Tudom, hogy ti a Krisztust keresitek. Ezért gyertek, jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet. És kedves testvérek, így a hívő emberek az Úr halálának és feltámadásának tanúivá válhatnak. Ma is, és akkor is. Egyértelmű tanúivá. Úgy láthatunk mi is, ma is, mintha szemtanúi lennénk Jézus feltámadásának, tehetjük mindezt az Isten lelke által. És éppen ezért hadd térjek rá most már arra, hogy mik a nyomai ma annak, hogy Jézus valóban feltámadt, és hogy valaki valóban találkozott vele. Egy evangélista egy húsvéti napon London egyik utcájában óriási néptömeg előtt prédikált. És amikor a lelkes beszédét befejezte, a hallgatóság közül valaki megkérdezte tőle, honnan tudja ön, hogy a Krisztus valóban feltámadt? És amikor készült, hogy az evangélista épp válaszolni akart a feltett kérdésre, előjött valahonnan a hallgatóságból egy ismeretlen férfi, hallgatóság felé fordult és átvette a szót, ő mondta azt. Foglalkozásom gépész, és mint ilyen a gőzgépben keletkező nyomás erejét kell megfigyelnem. Hogyan állapíthatom meg a gőznyomásnak a fesz erejét? Nos, én a gőzt magát nem láthatom, de a nyomása erejét a feszültség mérő kicsiny mutatójának a kilengése jelzi számomra. Nos, én valamikor iszákos ember voltam, az alkoholnak reménytelen rabja. Krisztus hatalma azonban elég erősnek bizonyult az abban, hogy ez átkos szenvedélyem fertőjéből kimentsen, és az egész életemet megváltoztassa. Nem csak engem, hanem a családomat is ezzel együtt. Ilyen módon személyes tapasztalatból tudom, hogy Krisztus minden bizonnyal feltámadt a halálból. Ahogyan a felszólaló gépész egyszerű bizonyságtételét elmondta, és a saját életének a jeleire, a mutatójára hivatkozott, ez minden bizonnyal sokkal többet ért a hallgatóságnak, mint hogyha ilyen-olyan módon az evangélista próbálta volna igazolni Krisztus feltámadását. Valóban, aki találkozik személyesen a feltámadott Jézus Krisztussal, és aki benne hisz, aki nála keres megoldást, annak az élete mutatja azt, az élete megváltozása, hogy itt valóban van egy élő Krisztus, hogy itt valóban van egy olyan Isten, aki ma is megteszi azokat a csodáit, amiket megtett akkor, akkor szemmel láthatóan, kézzel foghatóan itt járt közöttünk és élt. Közöttünk is vannak olyan emberek, többen is tudnának bizonyságot tenni. De most mégis ezt a történetet olvastam. Nézzetek körül, magatok körül, és ti magatok is látjátok, hogy vannak olyan emberek, akiknek az élete egyértelmű bizonyíték arra, hogy milyen volt, milyenné vált. Azáltal, hogy bár nem a fizikai szemeikkel, de mégis találkoztak valósággal a feltámadott Jézus Krisztussal. És neked is ott a remény és ott a lehetőség, bárki találkozhat vele, aki keresi őt. És éppen ezért mind az angyalok, mind Jézus is elmondják azt, és most már ezzel fogom befejezni, Menjetek el, és mondjátok el ezt a hírt a többieknek, a tanítványoknak, akik még ott ülnek szomorúan a házban, bezárt ajtók mögött. De ti már tudjátok, hogy Jézus feltámad. És ennek a rendkívüli hírnek a továbbadása elképesztően fontos. Fontos volt akkor, és fontos ma is. Fontos lenne, hogy eljusson ez a hír az emberekhez. Tudom, hogy sokaknál zárt ajtókra talál, zárt fülekre, zárt szívekre. Tudom azt, hogy holnap locsolkodni fogtok menni sokan, és abban érzi jól magát a világ, és mulatozunk, szórakozunk, majd elmúlik Húsvét, de higgyétek el, hogy nagyon sok embernek, akik mennek, és akikhez mennek, ennél többre van szüksége. Nem csak egy jó szóra, nem csak egy jó szívű locsolásra, hanem élő reménységre. Mert közben meg olyan dolgokkal, olyan problémákkal küzd a mindennapjaiban, az életében, amit nem győz eltakarni a külvilág elől, csak valaki meg ne lássa. Mennyi probléma, mennyi harc, mennyi küzdelem van a szívében, a családjában, az ajtók és a falak mögött. Ezekből holnap nem fogtok látni talán semmit. De ott vannak, és ezeknek az embereknek inkább a valóságos reményre van szüksége, mondjuk így talán a locsolkodás mellett. És gondolkoztam, hogy lehetne elmondani ezt a hírt ma itt nektek, akik vállaltátok, hogy eljöttök ide, hogy higgyetek, hogy legyen találkozásotok a Krisztussal. Nem tudom. De az bátorít engem ma is, és bátorított erre a mai alkalomra készülésben, hogy ennyi csak a parancs. Ennyit mondtak az angyalok, ennyit mondott Jézus, hogy menjetek és mondjátok el a tanítványoknak. Az már, hogy a tanítványok ezzel mit kezdenek, hogy befogadják, hogy hiszik, hogy ők is elkezdik keresni, vagy hitetlenül reagálnak. Volt a tanítványok között is ilyen is, olyan is. Az már nem a hírnöknek a feladata és felelőssége. Csak ennyit mond Jézus, menjetek és mondjátok el a hírt. Hát, ha van valaki, akit éppen eltalál a szívében, hát, ha van valaki, aki tényleg akar találkozni a feltámadt Jézussal. És ez, hogy ti is mit kezdetek ezzel a hírrel, az már rajtatok áll. Tanítványok, mondom, van, aki nem hitte, van, aki kereste. Volt, aki rögtön fogta magát, és elindult sebes futással a sírhoz, hogy ők is megnézzék, mi van ott. Ők sem láttak ott semmit. De ez az imádságom ma, testvérek, és így is készültem ma, hogy legalább egyik másikótokat ne hagyjon ez az üzenet érintetlenül, és a Szentlélek valami módon érje el, jelentse meg magát nektek, hogy legyen nektek is áldott megtapasztalásotok, húsvéti találkozásotok az Úr Jézus Krisztussal. Szívemből ezt kívánom, tegyétek össze ti is ezt az üzenetet, amit ma is hallottatok, amit magatok körül láttok némely embereken, amit a Bibliában olvastok. Gondolkodjatok azon, mit is ünnepelsz te elsősorban igazán húsvétkor a szívedben. Talán, ha a feltámadott Jézus kezded ünnepelni, akkor egyszerre csak megváltozik minden, és tényleg találkozni fogsz vele. Adja az Úr, hogy így legyen. Helyünkön maradva most imádsággal válaszoljunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked ezt az örömhírt. Nem biztos, hogy kezdünk ezzel valamit úgy, hogy tudnánk futni, mint a tanítványok. Nincs hova menni, nincs az a sír, amit megnézzünk, hogy üresen áll-e. Messze van már, és időben is, térben is tőlünk. De köszönjük, hogy futhatunk oda a te igédhez. Magunk is leellenőrizhetjük az eseményeket. Magunk is imádkozhatunk, kérhetjük a veled való találkozást. És dicsérlek azért, hogy te ki is jelented magadat a téged keresőknek. Add, hogy lehessen így áldott húsvétunk, veled való találkozásunk mindazoknak, akik ezt szív szerint vágyják. Akár már a most az imádságunkban, vagy az úrvacsoránkban, vagy az énekeinkben. Kérlek, te jöjj közel, kérlek, te jelenj meg számunkra is, Jézus Krisztus nevében. Amen.